Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Menekülő utakat nyitnak a Pilisben. Pilismaró, Dunabodány, Tahi és Lányfalu védekezéséhez még várnak önkénteseket. Kisorosziban viszont van rutin, hangzott el a miniszterelnök reggeli tájékoztatóján. 4392 ember védekezik a gátakon, jelentette be Orbán Viktor, aki arról is számot adott, a mostani védekezés legnehezebb szakaszába értünk, ez jövő hét csütörtökig tart. A Dunai árhullám DV-nél tart, Budapesten várhatóan szombat délután este tetőzhet a folyó, a 2013-as vízállásnál 40-50 cm-rel alacsonyabban, 846 cm-n. A budapesti rakpartokat valamikor a jövő hét közepén nyithatják újra. A kormányfő megerősítette, megnyitották a szükségtározót a Lajtán, amely azt hivatott segíteni, hogy alacsonyabb szinten tetőzzön, illetve lassabban emelkedjen a Duna vízszintje Magyarországon. Csütörtökön Mosonmagyaróvárnál tetőzni is fog a folyó, a munkában bő 1600 katona is részt vesz, de létszámuk naponta 4000 fővel tud emelkedni, amennyiben erre szükség van. Kritikus helyszínként említette a Dunakanyar jobb partján fekvő Pilismaró települést, ahová még le kell tenni gyorsan 35 ezer homokzsákot, ott 500 ember dolgozik, 70%-os a gát készültsége. Viszont a településen áthaladó 11-es utat, mint mondta, részben nem lehet megvédeni, ezért menekülő utakat fognak nyitni tehát a Pilisben. További problematikus helyszínként említette a Margit szigetet, ahol a sakkolimpiára érkezett sportolók laknak, részben az ő számukra a belügy biztosítja a ki- és bejutást az Árpád híd felé. Budapesten a Battyányi téren a 2-es metró bírja a nyomást, és bár a szivárgást nem tudják megakadályozni, szivattyúzással és a víz terelésével kezelni tudják a helyzetet, amennyiben baj lesz a metrót leállítják. Az oda befutó hév már nem is megy el a Battyányi térig, a Margit hídnál leszállítják az utasokat. 2013-ban Magyarország árvízvédelmi rendszereit megerősítették 435 milliárd forintból, ebből a dunai helyszínekre 150 milliárd jutott, emlékeztetett Orbán Viktor. Láng István vízügyi főigazgató a tájékoztatón elmondta, éjjel 1 és 4 óra között nyitották meg a lajtai víztározót, a vízállásban ennek már látható eredménye van. A klímaváltozás hatására keletkezett ciklonok mozgását és hatását nehéz jósolni, ugyanakkor megoldották azt a feladatot, mondta el. Megjelent a magyar közlönyben Orbán Viktor árvízi védekezésről, pontosabban az összehangolt védelmi tevékenység elrendeléséről és annak keretében meghatározott intézkedések bevezetéséről szóló rendelete. A miniszterelnök által aláírt döntés a Magyarország folyóin levonuló súlyos és elhúzódó árhullám miatt a védelmi és biztonsági szervezetek, a közigazgatási szervek védelmi feladatainak koordinálása és összehangolása céljából az ország egész területére összehangolt védekezést rendelt el. Az operatív törzs Pintér Sándor belügyminiszter munkáját segíti. A katolikus Karitász rendkívüli segélyakciót indított. 10 millió forint értékű gyors segélyt szabadítottak fel a vészhelyzeti keretből még a hét elején. Nagybajcson katasztrófa helyzeti bázist alakítottak ki, és adománygyűjtést hirdettek. A 1356-os adományvonal hívása alkalmanként 500 forint hozzájárulást jelent, illetve a karitász.hu oldalon keresztül online is lehet segíteni. Mától Kismaros mellett Pilismaróton és Dunabogdányban is támogatópontokon segíti az Ökumenikus Segélyszervezet a védekezést. A munkatársaik és önkénteseik a szendvics, kávé és tea mellett melegétellel is vendégül látják a homokzsákokat készítőket, a gátat építőket. Eközben a vállalati partnereik közül is egyre többen ajánlanak fel önkéntes segítséget, melynek koordinálásával egyre több helyszínen és egyre több fővel kapcsolódnak be az árvíz elleni védekezésbe. A 1353-as adományvonalon és a segélyszervezet.hu oldalon is várják az adományokat. Reggeltől fokozatosan újraindult a távolsági vonatok közlekedése is Budapest és Bécs között, az osztrák vasút azonban továbbra sem javasolja az utazást Ausztria felé. Bécs és Linz között a közlekedés továbbra is bizonytalan. Többletforrás biztosít a kormány a Nemzeti Adó és Vámhivatal számára a Röszkei, a Tompai és a Herceg-Szántói állomány bővítésére, korszerű technikai eszközök beszerzésére, jelentette be a pénzügyminisztérium. Ennek köszönhetően a jövőben gyorsabbá válhat a határátlépés a magyar-szerb határszakaszon. Több ezer olyan személyhívó robbant fel Beirutban, amelyet a Hezbollah csoporthoz köthető emberek használtak az egymás közötti kommunikációhoz. A jelentések szerint sokan súlyosan megsérültek a fővárosban, és Libanon déli részén is történtek robbanások. Már több mint 2700 sérültről és legalább 9 halottról tudni. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett általában sokat süt a nap, helyenként még zápor előfordulhat, a szél sokfelé megélénkült. A csúcshőmérséklet 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Szószóló. Közéleti magazin műsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat! Mai adásunkban Derdák Éva festő-restaurátor munkáját ismerhetjük meg. Tartsanak velünk! Kedves hallgatóink, Derdák Éva festő-restaurátor idén rangos állami kitüntetést kapott. Munkájáról, hivatása szépségéről beszél Császi Erzsébet mikrofonja előtt.
Budapestről üdvözlöm a kedves hallgatókat. A Budapest belvárosi Nagyboldogasszony főplébániáján vagyunk, annak is az altemplomában, abból az alkalomból, hogy Derdák Éva festő-restaurátor művésszel beszélgessünk. Ő a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét kapta március 15-én munkásságáért, illetve azért, hogy hazánk középkori új és legnagyobb kori freskóinak, fali képeinek és festményeinek feltárásában, illetve restaurálásában nagy szerepe volt, és ezt a szerepet ismerték el. Azért jöttünk ebbe a templomba, mert itt két nagy felfedezés is fűződik hozzá. Egy freskó feltárás és egy törökkori szamárhátíves kapuzatnak a megtalálása, és azon is egy különleges feliratnak a felfedezése. Hogyan történt ez? A megbízás kapott arra, hogy a falfestés restaurálása előtt nézze meg, hogy mi található a falon, tárja fel ezt a falrészt. Így volt?
Igen. 2010-ben kaptam a megbízást Osztia Zoltán plébános úrtól, mert ez év húsvétjára tisztaság festést terveztek a szentélyben. És ezt megelőzendő szükséges a restaurátori szondázó kutatás. Különösképpen fontos volt ez itt, mivel két festett részlet, néhány vonalból álló képrészlet és egy mihráfülke színes felirata, dekorációs festése volt látható. De mindez a két említett kép töredék kérdéses volt a szakemberek számára, és ezért is hangsúlyosan felkértek engem arra, hogy mindenképpen tisztázzam ezeknek az eredetiségét, hogy a tervezett tisztasági festés során lefesthető, ez értéktelen dolog, vagy pedig mégiscsak műértéket hordozó falrészlet. És akkor így került sor az én munkálkodásomra. Ugye a restaurátor munkája röviden megnevezve három részből áll, egy kutatás, egy tervezés és egy kivitelezés. És a kutatás szakasza azzal kezdődik, még mielőtt a felülethez hozzányúlnék, hogy minden publikált dokumentációt elolvasok, tehát ami eddig megjelent a templomról, azt nekem tudnom kell, ismernem kell, de elég kevés anyag állt rendelkezésemre. Most már, hogy eltelt ennyi év, nagyon sok publikáció bizony megjelent, és azt igyekeztem összegyűjteni. Miután ezt elvégeztem, ezt a munkát, úgymond a írásbeli dokumentumok átnézését, akkor a felületen, a szentély felületén kutatóablakokat nyitottam. A rétegeken át nyitja ezt a restaurátor, tehát a legfelső felületről kiindulva, megnéztem, hogy mutatkoznak a korábbi kifestési rétegek. És így jutottam el arra a megállapításra, hogy bizony az a néhány vonalból álló képrészlet, az középkori kép lehetett, hogy megvan-e a folytatása, vagy nincs, az csak a hosszabb kutatás, a kiterjesztett kutatás során derült ki, hogy egy téglafal beépítése történt ennek a sokkal nagyobb fülkének, mint ami 2010-ben látszott, és a feltárás abból állt, hogy lebontottuk ezt a téglafalat. Már a falbontás előtt tisztázódott előttem, hogy valaki fontos személy volt ábrázolva, nem tudtuk, hogy megvan a kép folytatása vagy nincs, de nem akárkit ábrázoltak a templom szentélyének főtengelyében, vagy Máriát, vagy magát Jézus Krisztust. Mivel nagy boldogasszony a templom titulusa, és már a középkorban is az volt, elsősorban Máriára gondoltunk, és a nagy meglepetés az volt, amikor elbontottuk ezt a falat, hogy mindkettőjük ábrázolva van a képen, tehát nem csak Mária, nem csak külön Jézus, hanem a koronás Mária ölében az álló gyermek Jézus. És ez a kép, ez egy csodálatos kép, nem csak így festészetileg látványban, hanem amilyen sűrített tartalom, mondani való ebben az ábrázolásban megfogalmazódott. Kutatás azzal folytatódott, hogy művészettörténészt is rögtön hívtam a kép megértése, elemzése szempontjából. Dr. Prokop Mária jött azonnal, de említhetném a Jékely Zsombort is, mindketten művészettörténészek, középkoros kutatók, és elkezdődött a kép megértése, tehát az ábrázolás megértése, de persze ez, itt most átugrottam egy feltárási folyamatot, mert hogy ez a freskó kép, tehát a technikája ennek a képnek freskó, ez a kép nem csak, hogy téglafallal volt letakarva, most már azt is tudjuk, hogy a Steind Imre által 19. század végén történt helyreállítás során került a képre ez a fal, de ő nem láthatta magát a képet, mert 7 rétegű festés volt még ez alatt, a téglafal alatt. Tehát ezt a 7 réteget kellett nekem tisztázni, de már a szondázó kutatásom, ahogy a falat elkezdtük lebontani, már a 3. kutatóablaknál megmutatkozott, hogy igen, a lenti képtöredéknek fönt 4 méter magasság körül megvan a felső részlete, tehát mutatkozott a felső részlete. Tehát itt most átugrottam a feltárás folyamatát, mert szerettem volna arra rávilágítani, hogy micsoda értékes kép került elő. Prokop Máriát azért is említettem, mert ő már a kutatás elején közölte velem, hogy itt egy olyan, itt egy egyedi ábrázolásról van szó. Ő ugye ismeri a, mondhatni a bizánci időszaktól kezdődve a középkoron át történő Madonna ábrázolásokat, vagy még így leszűkítve, hogy a koronázott Szűz Mária ábrázolásokat. És említette is nekem, hogy van egy amerikai művészettörténész, aki egy gyönyörű színes képekkel illusztrált könyvet adott ki a világon fellelhető Mária ábrázolásokról, tehát hogy milyen téma szerint ábrázolták Szűz Máriát. Körülbelül azt hiszem 25 féle ábrázolását sorolja fel ő ebbe a könyvbe, és a Prokop Mária rögtön megállapította, hogy ez nincs benne abba a szakkönyvbe, szakirodalomba, tehát itt valamilyen magyar témáról lehet szó, tehát egy olyan dolog, amit eddig nem ismer a világ, itt nálunk viszont megvan.
Mondjuk meg, hogy hol van pontosan ez a kép a templomban.
Ugye bejövünk a főbejáraton, és a főbejárattól induló képzeletbeli főtengely vezet el bennünket a szentély közepére. Tehát a szentély máshogy nézett ki a középkor során. Tehát akkor, amikor megépült ez a gótikus rész a bővítés során, ezt most már 2010 óta, hogy előkerült ez a freskó, pontosítjuk ennek a építési időszak, tehát ennek az építésnek az idejét. Eddig Zsigmond korúnak ismerte a kutatás, és most visszább megyünk időben, most azt mondjuk, hogy 14. századi, és Nagy Lajos idejére tesszük a korábbi templomnak a bővítését, mert ugye bizonyára tudják azt nagyon sokan, hogy volt itt egy 12. 13. században épült korábbi templom, altemplomi rész feltárása után is nagyon sok minden itt megmutatkozik már ebből az időszakból, de ezt a tatárok, ezt a templomot jó részben elpusztították. Egyetlen egy felmenő fala van meg, ami most is látható ennek a templomnak, ez pedig a déli torony belső fala, amelyik gyönyörű pártázatos kőfaragást mutat. Analógiaként itt meg lehet említeni a Ják és a Lébényi templomot, tehát azok mintázatával mutat hasonlóságot. Tehát ennyi maradt meg a régi templomból, majd az Anjou királyok idején, de inkább Nagy Lajosra tesszük ezt a bővítést, de minden esetre azt akarták hangsúlyozni, és ott van a címerükben is, a címer pajzson az Árpádok sávos címere, tehát az Anjou liliomos mellett trónkárpiton, pecséteken, címerábrázolásokon, tehát hogy ők felvállalták ezt a hagyatékot, a Nápolyból hozott hagyatékot, mert megemlíteném itt, hogy Nagy Lajos apja, ugye Károly Róbert, és az ő nagyanyja, Magyarországi Mária, aki Nápolyban élt, tehát hogy ők onnan kerültek ide magyar királyként.
A kutató munka során megtalálta ezt a festményrészletet, és ide hívta a művészettörténészeket, és akkor együtt feltárták ezt a képet.
Feltárás az a restaurátor munkája. Csak megbeszéljük. Nagyon fontos, hogy a restaurátor hitelesen tárja fel, mutassa be az eredetit, mert a társzakma beliek, mint a művészettörténész vagy a régészek, ők is nagy-nagy alapossággal vizsgálnak meg egy-egy ilyen leletet. Tehát már fel volt tárva a kép, mikor ide hívtam a Máriát, ő már ezt a látványt elemezte, illetve együtt próbáltuk megfejteni, de nem csak őt hívtam ide, a Véli Tünde is jött azonnal. Tehát ahogy ez kitudódott, hogy van ez a leletünk, hát jöttek ide az érdeklődők, tehát most nem akarok itt mindenkit sorolni, mert esetleg kihagyok neveket, de bárkinek, akinek szóltam, szakemberek mind tisztában voltak ennek a jelentőségével. És vannak kutatók, akik azt mondják, hogy ez egyenértékű, amit előkerült, azzal a nagy budavári szoborlelettel, amit a Zolnay Pál tárt fel, és amelyiknek szobrait csodálhatjuk a Várbeli Történeti Múzeum kiállításán. Tehát a szobrászatként azok kerültek elő, világi és egyházi személyek szobor figurái, itt pedig festészetben ugyanaz a korszak.
A színekről is beszéljünk, tehát a trónon ülő Máriát ábrázolja ölében kis Jézussal. A sárga szín az az aranyat jelentette a középkorban. Kék és piros is van a képen.
Még a téglafal lebontása előtt láttam, hogy itt ez aranytrónust jelent. Aranytrónus általában a képi ábrázolásokon az aranytrónust úgy láthatjuk, hogy Mária már a égi magasságban van, a koronázott Mária, jobb és bal oldalán atya és fiúval van ábrázolva, tehát a mennybe felvitt Mária. Ez az aranytrónus azonban itt van a földön. Tehát utalások vannak erre. Mária lába a földön áll. Felső része a képnek az sötétkék azurit, az utalása az égi mennyei dicsőségre, hiszen Mária az ég királynője, ugye így is emlegetjük, így is ismert. Azonban ez egy köztes állapot. Itt még nem került fel a mennybe, hiszen gyermekében ott van a körülbelül 5-6 éves Jézus. Ennek is megvan a megfejtett értelmezése. Itt pedig abból indultunk ki, hogy hangsúlyos az azurit ábrázolás, tehát a kék szín. Kék színnel van, amint említettem, az ég festve, és kék szín a gyermek Jézus ruhája is. Muszáj megemlítenem most itt, ha már erre rátértünk a színekre, tehát ez vezetett rá minket arra, hogy ezt a nagyon drága festéket, mert a középkorban ennek megvolt a arannyal vetekedő értéke, itt szinte pazarlóan használta a művész. Pazarolta ezt a szín, nem sajnálta, hanem kékre festette, és kék színű Mária köpenyének is a belső színe. Máriát általában piros-kék ruházatban szokták ábrázolni. Itt is eltér a megszokott ábrázolástól a korabeli művész, mert itt köpenyének fehér a színe, tehát a megdicsült Mária kapta ezt a fehér ruhát az égiektől.
Igen, az rögtön feltűnik, hogy magasan van ez a kép, tehát bizonyára további kutatásokat igényel, hogy mi lehet alatta, vagy miért került olyan magasra ez a festmény.
A gótikában a Mária történetet, ha kapun ábrázolják, mint a Reims-i székesegyház kapuzatán, vagy akár itt a Mátyás templom Mária kapuzatán, nekünk a túloldalon Budán is egy gótikus ábrázolás, ott ugye Mária halálát ábrázolják, de Mária van a Mária kapu csúcsívén. Sajnos ott már nagyon töredékesen és átfestett állapotban. Ez viszont itt in situ megvan, úgyhogy az eredeti felületet láthatjuk. Ezzel azt akartam mondani, hogy egy csúcsíves kialakítású fülke vagy kapu felső részén ábrázolják Máriát. Ugyanez látható Nápolyban, a Donna Regina templomban, amelyik templomot ez a magyarországi Mária IV. Béla unokája építetett, ő ide temetkezett ebbe a templomba, és az ő sír emlékén is a Csúcsívben látható egy Mária gyermekével való ábrázolás. Tehát ennek itt a helye, csúcsos részben. Hogy alatta mi van, azt már nem kutathatjuk. Az elpusztult, mégpedig akkor pusztult el, amikor a török időszak után elindult a templom rendezése, felújítása, mert romokat hagyott itt a török korszak. 1723-ban már egy kicsit túl vagyunk a legelső felújítás időszakán, de 1723-ban ennek a szentérésznek a külső falára egy Szent Flórián szobrot helyeztek el, és a Szent Flórián szobor megerősítése miatt belebontottak ebbe a falba. Ez a feltárás során megmutatkozott, hogy fém vasalatokkal erősítették meg ezt a falat, amit már ők építettek, tehát megváltozott már a fülke formája, mert többször hozzányúltak.
Oh,
Akkor említette a törököket, akkor áttérhetünk a másik felfedezésére talán, a Szamárhátíves kapura, és ott a három névnek a felírására. Annak idején még Dzsáminak is használták ezt a törökök.
Amikor ők 1541. augusztus 29-én Budát elfoglalták, azonnal megjelentek a pesti részen is, és ezt a templomot lefoglalták, ebből lett a Szulejmán szultán dzsámija. Középkori legfontosabb templom lett az ő imahelyük. Tehát elkezdődött a dzsámivá átalakítás, és még azon a első héten, amikor pénteken nekik hálaadó köszönetet kell mondaniuk Alla felé, illetve hogy lehetővé tette számukra, hogy most már az övék ez a templom, ki kell alakítaniuk egy mihráb fülkét, amelyik Mekka irányát jelezte számukra. Tehát itt gyorsan szükségesé vált ez a mihráb fülke kialakítása. Látszik is, nem egy szépen faragott kialakítású fülke, nem olyan, mint amit Pécsett is látunk meg egy-két helyen az országban, ami még megmaradt, hanem ez egy nagyon gyorsan legyen kész, hozzáállással készült, ám de a célnak megfelelt. Ugyan a pontos Mekka irányt nem jelzi, mint azt a 20. századi vizsgálatok megállapították, de nagyjából megfelelt a célnak. Ez a mihráb fülke már előkerült akkor, amikor 1930-as években itt Lux Kálmán kezdett el helyreállítani ebben a templomban. Tehát ő nagyon sok mindent tisztázott a régi, korai időszakból, az elődei nem annyira. Stein Imre a maga historizáló gondolkodásában kifestette a templomot, de nem érdekelte, hogy mi maradt itt meg eredeti, hanem ő színesen, arannyal dekorációs festést tervezett ide, az meg is valósult, és az ezt követő helyreállítás, ami úgy indult, hogy a templom körüli bódékat le kellett bontani. Azt hiszem, az akkori városvezetés határozta el, hogy ez már itt egy áldatlan állapot, ami az árusító bódék során megmutatkozott a templom körül, kezdődjön el annak a lebontása, így kerültek elő a gótikus részek, tehát addig nem igen gondolta senki, mondjuk Romer Flór is igen, de hát akkor ő még ezt nem tisztázta. Itt ennyi eredeti gótikus részlet megmaradt ebből a templomból. És ekkor került elő a mihráb fülke is. Azt hiszem, most nincs lehetőség, hogy végigmenjünk azon, hogy mi mindent hoztak elő, tártak fel, nagyszerű dolgokat, de mindent ők se, mert akkor ők még nem restaurátorral dolgozhattak, tehát a restaurálás, mint szakma, szakterület azért jóval később kezd el kialakulni a szemlélet, illetve a képzés, restaurátor képzés is csak a 60-as, 70-es években indult el tulajdonképpen a szakszerű képzés. Ő építész volt a Lux Kálmán. Majd az ő munkáját Gerő László fejezte be, aki szintén építész, nagy nevű műemlékes építészek voltak mindketten, és nagyon sokat tettek, amint azt már említettem is az eredetiségek feltárásában, de ezt a madonnás fülkét ők se találták meg. Nem találták meg ezt a múlt évben előkerült törökkori kapuzatot sem. Mi sem ezt kerestük, tehát a mi szondázó kutatásunk se hozta ezt elő. Ez a szondázó kutatás már 2010-ben megtörtént a Jézus Szent Szíve kápolnában is. De akkor erre nem volt lehetőség. 2022-ben szólt az atya, hogy nézzük meg, hogy az általam feltárt 10 réteg közül hogyan mutatkozik meg az eredeti, mit találunk itt. Tehát a középkori kápolna festett rétegeinek a tisztázása volt a feladatom. És így került elő egy középkori fülke is, nem csak a törökkori, de ezen belül a középkori fülke kialakításon belül megmutatkozott ez a szamárhátíves forma. És akkor én megint csak a társ szakmabeliekhez fordultam, azonnal hívtam a régész kolléganőt, dr. Papadén régésznek telefonáltam, vele már a mihráb fülke kapcsán is dolgoztunk itt együtt, és ő pedig hívta Sudár Balázs történész turkológust. Így táródott fel ez a fülke, tehát hogy ők is beazonosították, én csak sejtettem, és kérdeztem tőlük, hogy nem lehet ez törökkori, de az év kialakításából ők már mondták, hogy de bizony ez az. Majd amikor később, pár hét múlva előkerült az a kis 3-4 centis felirat is, hát akkor aztán teljességgel bizonyossá vált, hogy ezt a törökök építették, hogy milyen célból, Még ezt egész pontosan nem tudjuk, mert ez nem tartozott szorosan a dzsámihoz. A dzsámi kialakításához nincs szükség egy ilyen plusz helyiségre.
Amikor megnéztük a szentélyt, akkor mondta, hogy még korábbi leletek is vannak, falfülke is van benne. Mire szolgált ez?
A 2010-es freskó feltárás során, tehát a fal mentén, az ülőfülke sor mentén is megkutattuk a felületeket. Nem tártunk föl nagyobb felületeket, csak rondázó ablakokat nyitottunk. De az ülőfülke sor mentén megkaptam az engedélyt a feltárásra, és így került elő még egy másik kis csúcsíves fülke, festett csúcsíves fülke. Ez pedig azt a célt szolgálta, hogy amikor ez a templom megépült, még nem volt sekrestye. A sekrestye bővítés, az csak a késő gótika idején épült. Ez a mise során használt tárgyak a szentségek tárolására került kialakításra. Tehát ez helyettesítette a sekrestyét annak idején, amikor a gótika ilyen módon megépült. Tehát zárható fülke volt, az kiderül, megvannak a zsanér helyei ennek a mindkét fülkének, tehát zárták, és a kegytárgyaknak a tárolására szolgált.
Mindezekből úgy tűnik, hogy még sok titkot rejthet ez a templom.
Így van, így gondolunk erre a templomra, nem csak én, hanem a régészek, művészettörténészek is, hogy ez egy kincses bányázott templom. Tehát itt még sok minden előkerülhet, hiszen szakszerű restaurálási kutatás csak 2010-től történt itt a templomba, amikor a rétegek, a festési rétegek finom szétválasztása is megtörtént. Tehát ezt még folytathatnánk, ugye itt vannak tisztázatlan részletek. Egész pontosan nem tudjuk, hogy a hajó rész barokkori festéséből mi maradt meg, vagy a klasszicista festéséből, vagy a falak hogy rejtik a gótikus építészeti részleteket. A diadalív külső-belső falán bizony még sok dolog kerülhetne elő, mert azt sem tudják sokan, hogy a barokk átalakítást magába foglalja a gótikus falazat, a koragótikus és a késő gótikus falazat. Csak ugye kapott a későbbiek során egy ilyen barokkosnak mondható felülfestést, és ez megtéveszt sokakat, de a templom külsején is láthatjuk, hiszen ott vannak a támpillérek. A támpillérek mind a gótikai idejéből maradtak ránk. A déli torony belső falában is láthatjuk azokat a szép eredeti részleteket. A templom déli kapu bejárata is, ami most sajnos le van zárva, ráccsal el van válaszva, tehát a látogatók se juthatnak oda, nem láthatják azt a gyönyörű liliomos kapuzatot, amit még a 30-as években, vagyis már a 30-as években Lux Kálmánék feltártak. Vannak itt értékek, vannak itt szépségek, régészeti feltárás is, csak ugye egy részén történt meg a templom egy részén. Ha lehetőség lenne rá, akkor bizony itt még előkerülnének dolgok.
Ez a templom Budapest legrégebbi múlttal rendelkező templom, ennek az eredete nyúlik vissza a legrégebbi időkig. Itt révátkelő volt a Dunán, és már 1048-ban volt itt valami féle egyházi épület, és az 1200-as években épült egy háromhajós román stílusú templom, majd az 1300-as években gótikussá alakították.
Egy picit helyesbíteném, tehát, hogy nem Budapest legrégibb temploma, mert oda állt a budai részen a Mátyás templom, az is nagyon korán épült, az IV. Béla idején, az 1255-ös évekre tehetjük annak a, tehát az is már gótikus stílusban épült, de annak is volt valamilyen előzménye, ezt a régészek ennek a nyomait megtalálták, tehát Pestváros legrégibb templomának mondhatjuk ezt, és valóban, noha az alapításra vonatkozó, templom alapításra vonatkozó adataink nincsenek, de a Szent Gellért legendájából tudjuk, hogy a mártír halált halt szentet ebbe a templomba temették el, és 7 évig itt volt eltemetve, innen vitték aztán Csanádra, és ott alakítottak ki az ő emlékére temetkezési helyet. Volt ez a nagyon korai templom, mondjuk úgy Szent Istvánkori, és később, hát hogy ez egész pontosan hol volt ez a templom, sajnos azt nem tudjuk, mert a legutóbbi régészeti feltárás se mutatta meg ennek a helyét. Ez lehetett ennek a templomnak a közelébe, de kívül a falain Még ez nem derült ki, hogy ez hol lehetett, viszont az a templom, amelyik a 12. század végén, 13. század elején épült, az már helyileg itt volt, hiszen az altemplomi részben láthatjuk ennek a szentélyének az alapozását, és a megmaradt ennek az oldalhajó része is ennek a korai templomnak. Erre a korai templom vázra épült rá a gótika, és folytatódott a szentély irányába, mint egy bővítményként, jelentősen megnövelve így a templom teret, és valószínűleg akkor kapott ez a korai templom gótikus boltozást is. Nem biztos, hogy ez kőboltozat volt, ez lehetett egy famennyezet is, tehát hogy a régi templom megmaradt famennyezetesnek, tehát ez a kutatás tudna eldönteni, hogy hogy volt. Itt is csak következtetni tudunk erre, mert a tatár kor idejéből tatárjárás pusztításainak az emléke részben írott forrásokban is megmaradt. Annyit tudunk, hogy amikor Pestre jöttek a tatárok, mert nagyon el akarták pusztítani Pestet, hiszen IV. Béla így gyűjtötte össze a Muhira induló seregét, és azt hitték, hogy ide menekül a király vissza a csata után, a vesztes csata után, és jöttek elpusztítani Pest városát. És azt tudjuk, hogy a lakosság nem ebbe a templomba menekült, hanem a domonkosok templomába. Valószínűleg azért, mert kőből épített volt a boltozata. Tehát tudták már, hogy a tatárok felégetik a templomokat. Ide nem jöttek, hanem ott oda menekült a lakosság, és ebből van egy írásos adatunk, hogy ott találták vérbefagyva Bánfi Buzádot, a templom plébánosát. Tehát ennyi adat ismert ebből a korból. Szóval ilyen megmaradt kevés írott forrásból tudunk következtetni arra, hogy valószínűleg ennek a belvárosi templomnak, a régi templomnak a boltozata még nem kő boltozat volt, nem gótikus boltozat.
Újabb kutatások lesznek, vagy mitől függ az, hogy mikor lehet hozzányúlni egy templomhoz művészettörténeti vagy régészeti témában?
Tehát a szándék itt meg lenne, de az anyagiakon múlik. Osztia Zoltán plébános úr egy-egy pályázaton tud valami kis pénzhez jutni, hogy abból mit tudunk megvalósítani, illetve itt az egész templomot nem is lehetne munkába venni, mert hát nem állhat le a hitélet. Templomban az a legfontosabb, hogy a hitélet az működjön. Tehát egy-egy elrekesztett részt tudnánk csak továbbra is, úgy, ahogy eddig is történtek a munkálatok, kutatni, viszont ez egy nagyon költséges dolog, a helyreállítás, a restaurálás. Ez nem oldható meg a persejpénzekből. Nem jön össze az a pénzösszeg, amiből el lehet kezdeni egy ilyen helyreállítást. Tehát nyilván az atya majd figyelni fogja ezeket a pályázati lehetőségeket. Ennek a templomnak a fenntartása maga csak az, hogy a már helyreállított dolog, az épület működőképes legyen, úgy értve, hogy ne ázzon be az ablak. Most például erre költötték az 5. kerület által egyházakért közalapítványtól kapott összeget, hogy az ablakok, nyílászárókat kellett olyan állapotba hozni, hogy ne folyjon be a víz. Számtalan ilyen munkálat van folyamatosan, tehát jó gazdaként az atya itt van, és figyeli, hogy hol van vészhelyzet, amit gyorsan meg kell oldani, és csak ezután következhet sor arra, hogy most itt kutakodjunk, hogy mi is volt a történelemben, hogy is volt.
Ön nagyon elhivatottan beszél a munkájáról. Mi az, ami hajtja?
Hogy ráálltam erre a dologra, meg megvan bennem az az érdeklődés is, hogy nem csak kifejezetten a felülettel foglalkozom, hogy kutatás, feltárás, konzerválás és esztétikai helyreállítás, hanem hogy is került oda a falra mindaz a dolog, amit én feltárok, megőrzök a utókor számára. Egyik kérdés hozza a másikat. Valami megmutatkozik, és érdekel, hogy akkor miről is szól ez a kép tulajdonképpen, tehát beszélgetve művészettörténészekkel, mert ők se vesznek észre mindent, tehát én vagyok legközelebb a műalkotáshoz, ugye én vagyok testközelbe, én végzem el a kép szerkezetének a vizsgálatát is, ugye arról nem beszéltem, hogy a restaurátor azt is nézi, hogy milyen állapotban van a képhordozó, mert elsősorban konzerválni kell, és utána az esztétikai rendszer. Amikor nem veszi észre a művészettörténész, hogy milyen divat szerint is öltözött, van beöltözve ezen a képen Mária, mert nem úgy, mint ahogy a kora középkorban, hogy sötét kendőszerű köpeny, tehát a köpeny kendőszerűen is borítja a fejét, el van takarva a feje, hanem itt már a gótika új divatját festette meg ezen a képen a festő. Ezzel azt akarom mondani, hogy egyik kérdés hozza a másikat, meg kell érteni, meg kell fejteni. Valahogy így jutok el addig, hogy elmélyedek a témában.
És mi az, ami most dolgozik?
Most a dokumentációt írom, mert hogy az is a restaurátor feladata, hogy minden mozzanatát fotóval és írásos módon dokumentálja. Az egy nagy munka, több ezer dokumentációs képet kell nekem rendeznem, átnéznem. Szóval ez a nyaram most ezzel telik. Most itt fölvetődött, hogy Mezőhegyesre hívtak egy kutatásra, de hát az csak egy szondázó kutatás, párnapos kutatás, más egyéb nincs most itt a képben, hogy más fontos munkám lenne. Noha nagyon sok szép munkán dolgoztam már az eddigi működésem során.
Megemlítenek belőle néhányat?
Ezt a listát kérték tőlem a díjra való felterjesztés során is, hogy felsorolása a munkáknak. Én ugye 84-ben végeztem a képzőművészeti főiskolán, akkor az első munkám volt a Erzsébet apácák temploma, ami korábban Ferences templom volt, a főutcai Erzsébet apácák temploma. Aztán a papnevelőintézet Pálos könyvtár termének barokkori falfestését restauráltam. Várkert kioszk, Maglódi evangélikus templom, csak hogy a legfontosabbakat említsem. Most ezeket a munkákat nem egyedül én végeztem, hanem a restaurálás általában csoportmunka. Szerzőtársként dolgoznak együtt restaurátorok. Van, amelyiket közösen a férjemmel restauráltunk, itt is vele dolgoztam, de máskor pedig kollégákkal együtt. Hogy most itt ebből melyiket is emeljem ki, talán az, hogy Kiskunmajsán dolgoztam 2022-23-ban. Ott is egy katolikus templom szentélyének a mennyezeti barokk képét hoztuk elő az átfestés alól. Legtöbb képi festés az idők során, felújítások során átfestésre került, mert nem tartották tiszteletben az eredetit, hanem megkértek valaki elérhető festőművészt, a festőművész nem restaurátori igénnyel áll hozzá a kép bemutatásához, hanem ő átfestette. Tehát ott feltártuk az eredetit. Fűzéradványon dolgoztam, vagy a Bajnai kastélyon. Ezek a legutóbbi munkák. Bajnai, Sándor Metternich kastély, Raffaello terem mennyezeti képének restaurálása. Itt nem én voltam a vezető restaurátor, hanem Boromisza Péter kollégám. Ők bevettek engem a munkába, de teljes jogú restaurátorként természetesen részfeladattal. Itt sokan dolgoztunk, mert ez egy nagy munka volt. Esztergomi biblioteka, ez a Maglódi, ez már ugyan említettem, de ez is egy gyönyörű munka volt, mert ott is azok a képek, amik előkerültek, azok korábban ismeretlenek voltak, senki nem tudott róla, hogy a karzat és a szószék felületét barokkori festmények díszítik, és ezek a barokkori festmények, ezek bibliai téma ábrázolások. Itt is nagy öröm volt, hogy egy evangélikus templomban kicsit szokatlan, hogy bibliai témák képi ábrázolása látható, de nagyon örült mindenki, amikor ez előkerült, és ezt most is meg lehet csodálni. Talán ezeket emelném ki a munkáimból. Többnyire falfestményeken dolgoztam, mert a diplomamunkám is az volt, egy olaszországi középkori falkép, leválasztott falképként került ez a Szép Művészeti Múzeum tulajdonába, és diplomamunkaként én megkaphattam ezt a múzeumtól. Ezt restauráltam, tehát már úgy indultam, hogy nem múzeumi restaurátor leszek. Noha ott is dolgoztam több munkán, mégis nagy számban, templomokban, kastélyokban, falképek helyreállítása, ez volt a munkám.
És mit szólt az elismeréshez, a Magyar Érdemrend lovagkeresztjéhez?
Úgy gondoltam, hogy meg most is, hogy ezt mások is megkaphatták volna, tehát hogy nem biztos, hogy én voltam erre a legméltóbb. Szerencsés helyzetben voltam, jó helyen voltam, hogy úgy mondjam, az Osztié Zoltán plébános úr terjesztett fel erre a díjra, és noha előző évben is már felterjesztett, akkor nem kaptam meg, mert azt hiszem későn adták be. Nagyon örültem, ki ne örülne egy ilyen elismerésnek. Nagyon szép műsorral, köszöntették meg, Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes adta át ezeket a díjakat, tehát ez életre szóló élményt jelentett számomra, ez a szép műsorral egybekötött díjátadás. Mondjuk én nem is tudom, hogy restaurátorok közül kapta-e már valaki ezt a díjat, de amint mondom, sokan megkaphatták volna már ezt. Csak hát nem mindenki olyan szerencsés, mint én vagyok. És hogy ez a nagy lelet, azt hiszem, én úgy gondolom legalábbis, hogy ez nyomott alatba, hogy megkaptam én ezt a díjat, ez a értékes freskókép.
Derdák Éva festő restaurátor művésszel beszélgettünk a Budapest Belvárosi Nagyboldogasszony főplébánián, abból az alkalomból, hogy a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést kapta meg március 15-én. Császi Erzsébetet hallották.
Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Somogyi Márton és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Az imádság éve alkalmából a rózsafüzér titkokról elmélkedünk. Ma a fájdalmas rózsafüzér harmadik titkáról lesz szó. Akit érettünk, tövissel koronáztak. Kormos Csaba atya gondolatait hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Harmadik titok, akit érettünk, tövissel koronáztak. Ekkor a helytartó katonái bevitték Jézust a helytartóságra, és összegyűjtötték köréje az egész csapatot. Levetkőztették, vörös katonaköpenyt adtak rá, tövisekből koronát fontak, rátették a fejére, egy nálcszálat pedig a jobb kezébe adtak, aztán térdet hajtva előtte így gúnyolták: üdvözlégy, zsidók királya! Szent Máté evangéliumának 27. fejezetéből a 27-től a 29. versig tartó részt hallhatták a tisztelt rádióhallgatók. Árpádházi Szent Erzsébetről, aki 1207-től 1231-ig élt, följegyezték, hogy amikor már német földön, Türingiában, Eisenachban, jövendőbeliének Lajos őrgrófnak családjával részt vettek a szentmisén, levette fejéről koronáját, mert megpillantotta a keresztre feszítettet. Zsófia őrgrófné, Lendő anyósa, felháborodva vonta kértőre: Erzsébet hercegnő, olyan nehéz neked a korona? Nem tudsz királylányhoz méltón viselkedni? Mire Erzsébet így válaszolt: az én királyom Jézus Krisztus előttem függ, és irántam való szeretetből tövis koronát hord. És én, szegény szolgálója, itt érdeljek aranyból, gyöngyökből és drága kövekből készült koronával a fejemen? Ezt nem tehetem. Korbácsolást követően, mintegy délelőtt 10-11 óra körül, Jézust tovább bántalmazták az őt őrző római katonák. Ennek legfájdalmasabb eszköze a tövis koszorú vagy tövis korona volt. A Sisyphus spina nevű növény tüskéi 2,5 centiméter hosszúak, melyek könnyedén hatoltak be az elítélt fejbőrébe. A tövis korona tehát a szenvedés eszközeinek egyike. Jézus megcsúfolásakor a római katonák gúnyból tövis koszorúval koronázták királyá, ami drága urunkat. A Szentírásban sok kifejezés van a tövisre, de egyenként nehéz meghatározni pontos jelentésüket, így azt a tövis sem tudjuk egyértelműen azonosítani, melyből Jézus koronáját fonták. Az a tövis, amit említettünk, a Palesztín, Krisztus tövis, Zizifus Spina Christi talán a legvalószínűbb. Ami viszont nagyon figyelemre méltó, és emellett nem lehet szó nélkül elmenni, az az, hogy Emmerich Szent Katalin a szenvedés történet misztikus átélése folyamán süveg koronát látott. A tövis korona vázát három darab különböző növény újnyi vastag, elálló tövisű ágából fonták, amelyet a töviseket lehetőleg befelé fordítva Jézus homlokára húztak, és hátul megszorítottak. A látnok szerint a váz három főága olyan volt, most itt egy idézet következik, mint nálunk, tudnilik Németországban, a varjú tövis, kökény és galagonya. A felső részt szeder indákból csinálták, eddig az idézet. Az írott hagyományban a tövis koronáról az első nyomot Nolai Szent Paulinusnál találjuk, aki szerint, itt egy idézet következik, tiszteletben tartjuk a szégyenoszlopot, a töviseket. 409-ből származik ez a mondat. A Jézus szenvedését orvosi szempontból vizsgáló szakemberek egyike arról vall, hogy az eleinte helyi jellegű fájdalom rövidesen az egész fejre, majd a nyakra és a vállakra is átterjedt. A fejben erős, éles, szúró fájdalom jelentkezik, mely idővel elviselhetetlenné válik, és ekkor a sérültnek olyan érzése támad, hogy borzalmasan fázik. Ráadásul a kialvatlanság és az idegfeszültség jelentősen megnöveli a fájdalomérzetet. Jézus tövissel való megkoronázása olyan hatalmas fájdalommal járt tehát, amit legalábbis sokan eddig el sem tudtak volna képzelni. A mi drága urunk azonban ezt a gyötrelmet is vállalta azért, hogy minket a pokol el nem múló szenvedéseitől megmentsen, és arra indítson, hogy Istent és egymást igazán szeressük. Szívesen jut eszembe, hogy Isten szolgája, tiszteletre méltó Mincenti József bíboros úr emlékirataiban úgy vall, hogy ő mintegy 8 esztendeig tartó, 1948-tól 1956-ig tartó börtönévei alatt a szentmisői folyamán használt oltárképe egy töviskoronás Krisztust ábrázoló szentkép volt, amit elmondása szerint valamely alkalommal kapott egyik hívétől. Ezen a képen ez a felirat szerepelt, De victus vincit, legyőzetve győz. Mincent József bíboros úr is győztes lélekkel élte túl a megpróbáltatásokat, és hirdette, hogy szívből megbocsát mindenkinek, aki neki bármilyen módon ártott, vagy aki őt eltaposandó ellenségnek, félegnek tartotta. Testvérem, adjon neked is erőt, életet küzdelmeiben, lelki harcaidban, megváltó Jézusunk. Szemléld az ő tövis koronáját, szívből bocsáss meg az ellened vétkezőknek, a rosszat jóval győzd le, hirdess szavaiddal és életmódoddal az értünk szenvedést vállaló Jézus Krisztus evangéliumát, örömhírét.
Elhangzott a Lélekszava, Kormos Csaba atya elmélkedését hallották, A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Műsorunkat 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől és 2 óra 50 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó